Ez Bíró Zoltán történész Oroszország szakértő, az Aréna vendége. Az alkotmánymódosítással kapcsolatban Putyin elnök még egy népszavazást is megemlített, de ahogy a napok telnek, kezd kiderülni, hogy ezt valamilyen speciális szabályrendszerben képzelik el.
Így van. Nagyon fontos kérdésről van szó. Január 15-én az elnöki üzenetben szó szerint Putyin a következő formulát használta: «Galasavanie grazdan», az állampolgárok szavazása alapján. És mint utóbb kiderült, nem véletlenül kerüli a népszavazás, oroszul referendum kifejezés használatát, mert a referendum az mind az alkotmányban szerepel, mind pedig szerepel abban a törvényben, amely a referendum lebonyolításának feltételeit és érvényességét határozza meg. Miért döntő kérdés ez? Azért döntő kérdés, mert az pillanatnyilag hatályos alkotmány az első, második és kilencedik fejezetben szereplő pontok megváltoztatását nagyon szigorú szabályokhoz kapcsolja, erős alkotmányos védelem alatt áll. Az első rész foglalkozik a politikai berendezkedés alapintézményeivel, a második az szabadságjogokkal, a kilencedik pedig az alkotmánymódosítás feltételrendszerével. Na most ennek a három résznek a megváltoztatásához a szövetségi gyűlés két házának alkotmányozó többsége kevés. Ezekhez nem lehet hozzányúlni. Ezt két módon lehet áthidalni, vagy referendummal, népszavazással, nem az állampolgárok szavazása, hanem referendummal, vagy alkotmányozó gyűlés összehívásával. És ez azért különösen érdekes, mert hogy egy konkrét példát is mondjak, ugye január 15-i beszédében és a január 23-án az alsóházi beterjesztett törvényjavaslatban szerepel például az, ami egyébként az alkotmány első fejezetében nyert tárgyalást, hogy ezentúl Oroszország nem ismeri el a nemzetközi jog főségét, az orosz alkotmány felett levőségét, mert hogy eddig mind a nemzetközi szerződések, mind pedig a nemzetközi bírósági határozatok meghaladták, megelőzték a belső jogot, most pedig úgy fog változni, hogyha nem ütköznek az alkotmány előírásaival, akkor betartandók Oroszországban. Csak hogy ez a módosításhoz az első részben szereplő pontokat kellene megváltoztatni. Ez viszont csak referendummal, népszavazással, vagy alkotmányozó gyűléssel történne. Most nagyon jellemző, hogy maga a politikai elit is mindenféle, hát azt kell mondanom, hogy halandzsával válaszol arra a kérdésre, hogy akkor most mi is ez a speciális eljárás? Ugye miért nem mernek referendumot kiírni? Ugye a referendum esetében az egyik legfontosabb érvényességi szabály, hogy a szavazati joggal rendelkezők minimum 50%-ának plusz egy főnek el kell menni, és a referendum elé vitt kérdés támogatóan ugyancsak a referendumon résztvevők 50% plusz egy szavazattal meg kell erősíteni. Ha a hatalom valóban olyan népszerű lenne, mint ahogy a meglehetősen rövid pórázon tartott CIOM és FOM közvéleménykutató méri, akkor minden gond nélkül referendumot kellene tartani. De hát az a helyzet, hogy az utolsó parlamenti választáson 2018. szeptemberében a hivatalos statisztika szerint is kevesebb, mint 48% ment el. Választási matematikusok nagyon gyorsan bebizonyították, hogy a tényleges országos adat 10-12%-kal kisebb, tehát valahol 35-36%. A két nagyvárosban a hivatalos adat 33% volt. Tehát a szalati joggal rendelkezők egyharmada gondolta, hogy elmegy szavazni. Na most nagyon nehéz, tehát egyrészt nehéz produkálni a megfelelő részvételi arányt, és azon belül, hogy megfelelő támogatót találjanak. És van még egy probléma. A referendumra vonatkozó törvény előírja, hogy a referendum elé vitt kérdést, adott esetben az alkotmányt, pro és kontra lehet vitatni. Tehát van egy meghatározott kampányidőszak, és ebben a kampányidőszakban egyelő feltételeket kell adni mindenkinek, aki mellette és aki ellene van. Na most ezt így együttesen láthatóan nem akarják, és bevezetnek egy olyan jogintézményt, ami egyelőre ismeretlen. És nem csak az ismeretlensége probléma, hanem az alkotmányban rögzített alkotmánymódosítási szabályok, amelyek az első, második részt érintik, nem is lehetne másképpen, csak referendummal vagy alkotmányozó gyűléssel, úgyhogy itt még lesznek problémák, hogy ezt a konfúzust, ezt a problémát, ezt az összeütközést hogyan fogják tudni át. áthidalni.
Konzultációval. Van erre egy bevállalt
valami lesz, de minden esetben nagyon érdekes, hogy hogyan nyilatkoznak. Volodin, aki a Duma elnöke, a BBC újságírója rákérdezett erre a kis problémára, és hát egy olyan halandzsát nyomott le, tényleg túlzás nélkül állíthatom, mert hogy az egy dolog, hogy én nem értettem, de az oroszok sem értették meg azt a hosszú mondatot, amiben próbálta ezt megmagyarázni, és pillanatok alatt mémé vált ez a mondata, amiben megpróbálja megmagyarázni, hogy mi is ez. De még leleplező volt Ella Panfilovának, a Központi Választási Bizottság elnöknőjének a nyilatkozata, aki lényegében azt mondta, hogy hát ez az intézmény, ez nem létezik, ezt mint valami unikális, valami kivételeset, valami exkluzívat, egyszeri alkalomként használjuk, és hogy ne legyen összevisszaság, ne is hivatkozzunk a létező jogra. Na most, hát lényegében ebből a nyilatkozatból az az abszurdum olvasható ki, hogy az az ember, akinek első számú feladata a népszavazások és választások tisztaságának és törvényességének garantálása, arra szólít fel, hogy egy egészen különleges, egyelőre egyébként nem létező, azt ígérik, hogy ezt majd törvényen létrehozzák, szabályrendszer alapján történjen az alkotmánymódosítás elfogadása, de még egyszer mondom, olyan pontokon is módosítani akarják az alkotmányt, ami az alkotmány előírásai szerint ezzel az eljárással biztosan nem tehetőek meg. Úgyhogy érdeklődve várom, hogy fogják áthidalni ezeket az konfliktusokat.
Az ellenzék felúcsúdott Oroszországban?
Nem, erről szó nincs. Az ellenzék oly mértékben marginalizált, és lényegében akik ténylegesen kritikusai és a rendszernek annyira kevés lehetőséghez jutnak, széttöredezett, lehet, hogy nem is a legtehetségesebb politikusok irányítják, hogy az ő politikai súlyuk és befolyásuk ebben az ügyben meglehetősen marginális lesz, és azok a pártok, amelyek a hatalompárton kívül kevesebb, mint egynegyednyi mandátummal rendelkeznek az alsóházban, tehát a kommunista párt, a Zsirinovszkij féle liberális demokrata párt, illetve a méltányos Oroszország párt, azok közül kettő a végrehajtó hatalom kreatúrája, tehát nyilvánvalóan a végrehajtó hatalom a saját politikai céljai érdekében hozta létre. A kommunista párt nem kreatúra párt, egy utód pártként létezik, de hát domestikálódott, teljesen hozzásimult a végrehajtó hatalom és az elnök képviselte politikához. Tehát az úgynevezett rendszeren belüli ellenzék, meg ennek az aulikus, a végrehajtó hatalom iránti aulikus kötődésének és önalávetésének, vetettségének következtében nem jelent kockázatot.
Helyi hatalmak, önkormányzatok nincsenek?
Most ez is nagyon érdekes, lennének? Ez is nagyon érdekes, hogy például a jelenleg hatályban lévő alkotmány világosan kimondja, hogy az önkormányzatok, tehát városi szinten, municipális szinten, azok nem részei a hatalmi vertikumnak. Most például Putyin egyik alkotmánymódosítása épp arra vonatkozik, hogy egy hatalmi vertikum alakuljon ki végig, és az önkormányzatokat is betagolják ebbe a hatalmi vertikumba. Ezek is nyilván gyengék, kivételt jelentenek nyilván a nagyvárosok, ezen belül is nyilván Moszkva és Szentpétervár, ahol biztos vagyok benne, hogy lesz mozgolódás emiatt, lesznek tüntetések, lesznek tiltakozások, tehát ez a két nagy metropolisza az biztos meg fog mozdulni, és van 11 néhány milliós városa még Oroszországnak, nem túl sok egyébként ez a közel 150 milliós népességhez, ott is valószínűleg a társadalom egy része, vagy e városok egy részében lesz tiltakozás, de hogy egy elementáris erő, erejű elutasítás aligha fog kialakulni, és ahogy Putyin ezt az egészet, mint egy ilyen különleges műveletet, mint egy speciális operáciát gondolja el titkosszolgálat felül érkező emberként, hát nagyon gyorsan le akarják az egészet vezényelni. A pillanatnyi tervek szerint, ha lesz ez a bizonyos egyelőre törvényben nem foglalt módja a népi akarat kinyilvánításának, ezt április 12-én vagy április 26-án szeretnék megtenni, és mindegy le akarják tudni. És itt ugyan a beszélgetésünk egy korábbi fázisában arra utaltam, hogy itt igazán a hatalmi viszonyok között egy ilyen nagy átrendeződés nem következett be, de egy dologra azért mégiscsak szeretnék visszautalni. Ugye Putyin az elnöki üzenetében beszél arról, hogy tudja, hogy az orosz társadalmat foglalkoztatja az a probléma, hogy a jelenlegi alkotmány úgy fogalmaz, hogy egy és ugyanazon személy az Oroszországi Föderáció elnökének posztját két egymást követő ciklusban töltheti be. Ez az egymást követő, a padriád, ez kikerül a következő alkotmányból, ami tehát lapidáris egyszerűséggel azt fogja állítani, hogy egy és ugyanazon személy kétszer lehet Oroszország elnöke, és most függetlenül attól, hogy egymást követően vagy időben elválasztva. Na most, hogyha megtörténik ez a változtatás, akkor ugye első pillantásra azt mondanánk, hogy akkor biztos nem lesz Putyin ezek után elnök. Na most az a helyzet, hogy elemzők egy része arra hívja fel a figyelmet, hogy Putyin 2023-24 fordulóján, amikor ez aktuálissá válik, nyugodtan benyújthatja elnök jelöltségét igazoló dokumentumokat, arra hivatkozva, hogy ő az előző négy elnökségét egy más szerkezetű alkotmány körülményei között töltötte ki. Következésképpen, miután a megváltoztatott alkotmánynak nincs visszamenő hatálya, minden további nélkül az új alkotmány feltételei között újra kezdődik, és két ciklusra lehet elnök, és hogy ez a dolog mennyire nem abszurd, azt azzal tudnám alátámasztani, hogy évekkel ezelőtt, amikor a kormányzók, tehát a helyi hatalom végrehajtó ágának vezetői szintén abban a korlátozásban részesültek, hogy csak kétszer tölthetik be ezt a posztot, akkor mindazok mentesültek, akik addig már kormányzói posztot egy vagy két ciklusra betöltöttek. Tehát van precedens arra, hogy nagyon fontos közhatalmi funkcióban azt mondták, hogy ezentúl csak kettő, de az előző működésüket nem számították oda. Tehát lehet, hogy Putyin egyfelől nagyon világos korlátot állít, de tudja, hogy adott esetben, ha mégis maradni akar, akkor hogyan kerülheti ki, és nem kétséges, hogy az Alkotmánybíróság olyan szakvéleményt vagy olyan határozatot hoz, hogy természetesen visszamenő hatálya az új szerkesztésű alkotmánynak nincs, tehát Putyin minden további nélkül jelentkezik.
Magyarán kiír egy új versenyt, aminek most állnak föl a szabályai, abban mindenki egyenlő eséllyel indulhat, igen. Ő maga is.
Igen, igen. Csak az egyenlő esélyt kell, hogy annyiban visszavonjam, hogy a végrehajtó hatalom csúcsán és annyi erőforrás birtokában nyilvánvalóan ezek a versenyfeltételek definíciószerűen nem lesznek azonosak.
Mit kell elérnie az új kormánynak ahhoz, hogy a hűtőszekrényben is több legyen?
Igen. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert hogy a szövetségi kormánynak durván a fele kicserélődött, az a blokk, amely a szociálpolitika kérdései, egészségi szociálpolitikával az lényegében szinte teljes egészében, és a gazdasági blokk is jelentős mértékben kicserélődött. Ugye az áttörés kormányaként szeretik emlegetni, az adóhatóság eddigi vezetője került a kormány élére, több nyelven beszélő emberről van szó, aki nagyon hatékonyan modernizálni és digitalizálni tudta az adóhivatal működését, tehát a maga bürokratikus területén kétségtelenül elismerésre méltó teljesítményt nyújtott, és sokan bíznak abban, hogy itt valamiféle fordulat következik be. De egyelőre ez csak feltételezés, mert ugye a tavalyi évet az előzetes adatok szerint 1%-os GDP növekedéssel zárta Oroszország. A tavaly tavasszal kiadott 30-as évek közepéig előretekintő költségvetési prognózis még azzal számolt, hogy a következő 6 évben soha nem lesz 3%-ot meghaladó az éves GDP növekedés. Legfeljebb a 7. évben van remény, hogy 3% fölé kerül a dinamikája a növekedésnek. Ez az mindez arra val, hogy egyelőre remény arra, hogy ne leszakadóban legyen a következő években is Oroszország, hanem felzárkózóban, ami minimum 5%-os évi növekedést feltételezne, egyelőre távol van. Hogy ezek a relatíva fiatal emberek, akik a maguk területén néhány bizonyos teljesítményt és eredményt elértek, tudnak-e fordulatot elérni, tudnak-e azokon a strukturális gondokon fölülemelkedni, orvosolni az ezzel összefüggő problémákat, hát nehéz megítélni, nem lesz könnyű feladatuk, és nyilván nem a következő fél év mutatja meg, de nekik most mindenképpen ugye a putyini döntés, tehát a kormányváltozásban az is benne volt, hogy ezzel is, mint egy jelezni akarta a társadalomnak, hogy értem, hogy problémáitok vannak, tudjuk mi is, hogy problémák vannak. Itt a bürokratikus csúcson is változást eszközlünk, reménve azt, hogy itt akkor most a dolgok jóra fordulnak. Egyelőre az adatok azt mutatják, hogy kicsi a valószínűsége ennek, de nem zárnám ki, hogy mégiscsak valamiféle. Most például egyébként, csak hogy egészen aktuális legyek, példának okáért ez a kínai koronavírus és ennek hatása, különösen, hogyha nem sikerül blokkolni, az valószínűleg a világgazdaság növekedési ütemét is visszafoghatja. Ha ez csökken ennek dinamikája, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az energiahordozók iránti kereslet is csökken. Ha csökken a kereslet, az viszi le az árait ennek mind a kőolajnak, mind a földgáznak, ami nyilvánvalóan Oroszország számára, amelyik egyéb egyébként is egyre kevesebb gázt tud a következő hónapokban Európában eladni, amiatt, mert ugye a lezáratlan, csak december legvégén lezárt ukrán-orosz tranzit vita miatt, ugye Európa föltöltötte a tározóit. Enyhe a tél. És ez a két dolog együttesen azt valószínűsíteni, hogy a következő hónapokban az előző évhez képest jóval kevesebbet fog Európa gázból is, meg valószínűleg olajból is vásárolni, amit még tetézhet, hogy ez a koronavírus valóban olyan terjedéssel jár majd, ami a világgazdaságot is lefogja, az annak biztos, hogy Oroszország csak akár valótja lehet.
Látszik-e már, hogy az orosz vezetés mit gondol olyannak, amin saját erőből tud változtatni? És mit gondol olyannak, ami a világ tőlük kívülálló folyamatain múlik? Ez az energia, ez például tipikusan ilyennek.
Így van, ez biztos. Tehát, hogy hiába, ugye sokáig próbálták azt a retorikát képviselni a 2000-es évek végén, hogy energetikai nagyhatalom, de hát kiderült, hogy bármennyire fontos szereplői is a globális szénhidrogén piacnak, hát...
Két vége van a csőnek.
Pontosan, tehát, hogy annyira nem nagyok, és nem annyira exkluzív a pozíciójuk, hogy ezt a piacot befolyásolni tudják. Ennél jelentősebb szereplők se, tehát az amerikaiak vagy a szaudiak se tudták ezt, tehát, hogy itt a kiszolgáltatottság nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy egyfelől az utóbbi időben retorikailag a digitalizáció, tehát, hogy itt olyan fajta új irányítási módszer, olyan fajta ellenőrzési módszereket kialakítani, ami például bizonyos területeken megmutatta a hatását, de én nagyon óvatos vagyok ebben a kérdésben, mert azt hiszem, a Oroszország modernizálása az egyáltalán nem egy szűken vett technológiai kérdés. Valószínűleg, hogyha a politikai és szociális viszonyokon nem tudnak változtatni, tehát nem a szabadság felé mennek el, a növekvő szabadság felé, az alkotókedv felébresztése felé, akkor ezekkel a szűken vett technológiai megoldásokkal alig ha fognak valami eredményt elérni. Én minduntalan szeretek arra hivatkozni, amit Alexej Kudrin 10 éven keresztül a szövetségi pénzügyminiszter, illetve miniszterelnök helyettes, ma a számvevőszék elnöke, tehát egy státuszférfiről beszélünk, de talán egy éve vagy másfél évvel ezelőtt nyilatkozta, pontosabban egy nyilvános előadásában fejtette ki, hogy ma Oroszország a fejlett technológiák globális piacából 0,25%-kal részesedik. Tehát lehet látni, hogy rá van utalva, vagy rá lenne utalva Oroszország a technológiai transzferekre is, tehát nem abban érdekelt, hogy elszigetelődjék, hanem az együttműködések újraindításában, és ugyancsak Kudrin hívta fel a figyelmet, hogy míg a világ fejlett részében, centrumában az egymással együttműködő államok olyan kereskedelmi megállapodásokat kötnek egymással, amelyek minimum 40%-a olyan, hogy kölcsönös preferenciát biztosít a feleknek, és ezzel élénkítik az egymás közti gazdasági kapcsolatokat, addig Oroszországnak a fáktérségen kívüli államokkal megkötött ilyen kereskedelmi megállapodásainak 1%-a érvényesít preferenciát. Oroszország nem olyan gazdag, hogy mindent a spanyol viasztól is meg maga fedezzen fel. Hát ha a fejlett világ, a tőle sokkal gazdagabb világ kooperál, tudja, hogy az egyik ezen a területen, a másik azon a területen fejleszt és kutat, akkor az együttműködés, tehát nem pazarló módon azt gondolja, hogy mindent neki kell felfedezni. Az elzárkózás, az ilyen értelemben különösen egy relatíve szegény ország, mint amilyen Oroszország esetében, semmi jóval nem kecsegtet. Tehát én abban bízom, a kérdésre visszakanyarodva, hogy felismeri az elit egy része egyébként tökéletesen tisztában van ezzel, és nem csak, hogy felismeri, hanem meg tudja győzni Putyint és azokat, akik a végső döntéseket hozzák, hogy vissza kéne kanyarodni az együttműködés politikájához. Erre utal bizonyos értelemben a korábban már említett csúcstalálkozó megkérdetése, erre utal, mint hogy a kompromisszum készebbé kezdene válni Ukrajna esetében, tehát hogy a külpolitikájában is, mint hogyha visszavenne a korábbi konfrontatív magatartásból, szerintem ez eminens érdeke Oroszországnak, hogy a külpolitikát annak szolgálatába állítsa a biztonság biztosításán megteremtésén túl, hogy a gazdasága és a szociálpolitikája egyre jobb teljesítmény tudjon elérni.
Egy nagyobb szabadságban, egy szabadabb Oroszországban biztonságban lennének azok a vezetők, akik eddig vitték Oroszországot?
Hát nyilván ezt a szabadságot, vagy a növekvő szabadságot, az alkotókedv felébresztését, ez nyilván fokozatosan kell valahogy bevezetni. Én azt hiszem, hogy hogy olyan mértékben stabil egyelőre a rendszer, tehát mindazt, amit korábban elmondtam, hogy a népszerűsége csökken, ennek ellenére azért a stabilitása, és különösen a vidéki Oroszország általi elfogadottsága még olyan erős, de nem csak vidéki kisvárosok, falusiak elfogadottságáról lehet beszélni, nyilván a nagyobb városok egy része is továbbra is Putyin és putyini politika híve. Tehát nincs olyan kockázatos mezőben, hogy ne merjen nagyobb szabadságot adni. Tehát nem azt kockáztatja a szabadság kiszélesítésével, hogy a rezsim összeomlik. Viszont ha rigiddé válik, hogyha tovább is ezen a fegyelmező, represszív úton, annak elmélyítésén halad, akkor egyre inkább erre a rigid, gyorsan törő, tehát a változó feltételekhez kevésbé alkalmazkodó rendszert alakít ki, abban szerintem sokkal több kockázat van a rezsim jövőjére és a rezsimet fenntartók személyére nézve is, semmint egy okosan felépített, folyamatosan kibővülő szabadság.
Továbbra is elnöki rendszert képzelnek maguknak a következő 30 évre?
Én majdnem úgy biztos vagyok, hogy elnöki rendszert képzelnek el. Itt ugye különböző forgatókönyvek lehetségesek, ugye beszéltünk arról, hogy Putyin úgy is megtarthatja a főhatalmat, hogy nem feltétlenül az elnöki pozícióban teszi ezt. Ugye utaltam rá, hogy az kikerülheti, hogy most csak kétszer lehet elnök, ugye az előbb beszéltünk erről, de van két elég jól látható másik forgatókönyv lehetőség is. Az egyik ugye ez a Belorussziával való egyesülés, ami úgy képzelendő el, hogy létrejön egy szövetségi állam, és az a szövetségi államban mind a belorusz, mind az orosz oldalon lesz egy belorusz, meg egy orosz elnök, és az egész fölött lesz egy szövetségi elnök, a főfőnök, aki lehet Putyin, és akkor megint nincs probléma, hogy hányszor volt elnök, mert egy egészen új helyzet van. És ugye ne felejtsük el, hogy 2018 végétől intenzív tárgyalások folynak arra vonatkozóan, hogy Belorusszia és Oroszország a jogrendszerét egységesíti. Büntető törvénykönyv, polgári törvénykönyv, adókódex, vámkódex, ezeket mind egységesítik. Tehát lényegében nagyon közel jutottunk ahhoz, hogy egy teljesen egységes, azonos jogi környezet alakuljon ki Belorussziában és Oroszországban. Mindeközben az orosz gazdaság 29-szer nagyobb a belorusznál. Tehát egy ponton túl egész egyszerűen, amikor a Lukasenkónak föl fogják aláélni, hogy te maradhatsz belorusz elnök, mi ezt nem firtatjuk nyugodtan, de fölé teszünk egy szövetségi elnököt, hát lehet, hogy ez egy visszautasíthatatlan ajánlat lesz. A másik ilyen lehetőség, amit most egy kicsit kevésbé tartok valószínűleg, de teljesen azért nem venném le a napirendről, van egy intézmény, amit nem hoztunk mindez ideig szóba, ez az államtanács. Az államtanácsot még 2000 tavaszán hozta létre Putyin, azt követően, hogy átalakította a felsőház a szövetségi tanács rekrutációját. Azt megelőzően, ugye a felsőházban a szövetségi szubjektumok, ugye föderációról van szó Oroszország esetében, pillanatnyilag 85 szövetségi szubjektum, megye, illetve köztársaság alkotja. Ez olyan, mint az Egyesült Államok államai, csak itt megyéknek, illetve köztársaságnak hívják ezeket a területeket. Nos, ezek képviselete valósul meg a felsőházban, és 2000 tavaszán, röviddel azt követően, hogy májusban beiktatták Putyint, egy a maga szempontjából nagyon okos lépést tett, a helyi végrehajtó hatalom és a helyi törvényhozás első emberét, tehát a kormányzókat, illetve a helyi közgyűlések elnökeit kitessékelte a felsőházból, mert hogy automatikusan eddig ők voltak benn, tehát minden egyes szubjektumból két-két képviselő, ha helyükre az ő képviselőiket delegálták, ezzel jelentősen egyengítette a felsőházat, illetve a regionális eliteket visszatessékelte arra a területre, ahol feladatuk és dolguk van. De hogy egy kicsit kiengesztelje a kormányzókat, létrehozta az államtanácsot, mint konzultatív intézményt. Ott van annak elnöke az elnök, de egy olyan intézményt képzeljünk el, ami ugyan 2000-től létezik, de máig nincs benne az alkotmányba. Most beteszik az alkotmányba, de abból az alkotmánytervezetből, amit január 23-án beterjesztett Putyin az alsóház elé, kiderül, hogy az államtanácsot nem a beszélgetésünk legelején említett államhatalmat gyakorló intézmények között sorolják föl, hanem olyan intézményként, amely segíti az elnök munkáját. Tehát az elnökhöz rendelt intézményként, ezért pillanatnyilag kevésbé tűnik valószínűleg, hogy az államtanács olyan jogköröket kap, bár majd egy későbbi törvény fogja ezt pontosan meghatározni, amely az államtanács elnökét az elnök fölé emelni. De Oroszország a meglepetések országa, úgyhogy hát majd nézzük meg, hogy itt a tavasszal végül is milyen törvény, milyen alkotmánymódosítások nyernek elfogadást, és hát milyen végső képlet alakul ki.
Köszönöm szépen.
És köszönöm a meghívást.
Oroszország szakértő volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Ibisz László felelős szerkesztő kollégám vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.